kegyelem adassék nékünk bőségesen Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntöm még a gyülekezetet a mai napi igéhez, mai napi igehirdetéshez kapcsolódó igével, Péter első leveléből. A szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével, ez értékes Isten előtt. Különleges napra virrattunk ma, és hallgassuk meg ezen az anyák napján gyermekeinknek a köszöntését, foglalja el helyét a gyülekezet, és a férfi szolgálók segítségével készültek a gyermekek, örömmel fogadjuk a köszöntést.
Nyitai Lajos édesanyámnak. Ha csak egy virág volna, én azt is megkeresném, ha csak egy csillag gyúlna, fényét idevezetném.
Ha csak egy madár szólna, megtanulnék hangján, ami csak szép s jó volna, édesanyámnak adnám.
Gerzsenyi László, anyám, ajándékul adott téged az Isten, ahogy fölnek adta a napot. Aranynál is drágább vagy nékem, az Úrnak érted hálát adok.
Nyári tűzben vagy fagyos télben, nyomodban mindig virág fakad, nyugalmat találok közeledben, nyeresség nekem minden szavad. Áldom Istent érted éjjel-nappal, áldozatod nem felejtem el, átadom most e pár világszállal, átadom, mit szó sem mondhat el.
Messze sodorhat tőled az élet, mégis mindig gondolok rád. Magammal hordom szent örökséged, megőrizem arcod mosolyát.
Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása is jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a Zsoltárok könyvéből, a 131. Zsoltár 3 versét olvasom. Leülve, nyitott szívvel halljuk Isten üzeneteként, ahogyan megszólít bennünket Dávid zarándok éneke. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem. Bízzál, Izrael, az Úrban most és mind örökké. Isten tegye áldottá igéjét a szívünkben, helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Magasztal és áld a szívünk, téged, mennyei édesatyánk, hogy ajándékaidnak, szeretetednek, meg annyi jelével kísérted az életünket. És köszönjük, hogy ezen a napon újra és újra különösen is, minősítetten is megköszönhetjük neked az élet ajándékát, és az élet hordozóit, az édesanyákat. Hogy köszönjük meg édesanyánkat, azt a szerető tervet, amelyet te, ő általa is, a mi életünkre nézve elindítottál, s hadd köszönjük meg, hogy az ő szeretetében növekedhettünk, élhettünk, és köszönjük, hogy hálával tekinthetünk vissza, és köszönhetjük meg őt neked, mindnyájan személyesen. Magasztal a szívünk, hogy a te gondoskodásod jeleként az elmúlt időben is hordoztál bennünket, ahogyan hallottuk is a gyülekezet, az Anya Szent Egyház szeretetében is, és köszönjük neked azt az ajándékot, amit jelent minden Isten tisztelet, minden alkalom, amikor magasztalhatunk, dicsőíthetünk, amikor hódolhatunk előtted, Urunk. Mert méltó vagy arra, hogy téged áldjunk. Minden jó, minden tökéletes ajándék onnan felülről, tőled származik, a világosság atyától, akiben nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Köszönjük ezt az állandót, ezt a biztonságot, köszönjük a beléd vetett hit, csodálatos erejét, ajándékát. Köszönjük, hogy minden dolgunk között és fölött a kétségeinket eloszlatja, a békétlenségeinket megoldja, a jövőtől való félelmeinkből kiold minket. Az a bizonyosság, hogy te vagy mennyei atyánk, aki úgy szerettél, hogy a legdrágábbat is odaadtad értünk, egyszülött fiadat, hogy mi szabadok, boldogok, veled közösségben élő, szeretetből élő, szeretni tudó emberek lehessünk. Kérjük most is, áldj meg minket lelkeddel, hadd nyugodjon meg rajtunk lelked, itt a templomban, és a gyülekezeti helyiségekben, ahol gyermekeink hallják az örömhírt. Kérjük, hogy hagyd legyen ez a mai vasárnap, téged dicsőítő, hálaadó, és valóban tőled ajándékot elnyerő alkalommá. Kérjük, magyarázd ezért az igét, nyisd meg a szívünket, a fülünket, egész valónkat, hogy befogadva azt, amit mondasz, másként mehessünk el, mint ahogy jöttünk. Kérjük, munkáld ezt Jézusért, drága megváltónkért, az ő nevében kérjük. Amen. Készüljünk, testvérek, az ige hallgatására, és a 152. dicséretet énekeljük. Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked, ott dicsérnek téged. Thank you. Kértek fennállva, hallgassátok meg Isten igét, amelynek alapján lelkét segítségül hívva az ő üzenetét hirdetni kívánom ezen az anyáknapi istentiszteleten. Írva található, már olvasott szakaszban újra idézem ennek két versét, a 131. Zsoltárt. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem, nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, minden édesanyát, lelki édesanyát itt a gyülekezetben, hiszen többféle értelemben lehetünk azok, és köszöntöm a gyülekezetet minden tagjával. Dávid Zsoltára ez, amit most idéztünk ezen a mai alkalommal. Dávid Zsoltára egy felnőtt ember vallomása arról a nagy változásról, ami végbe ment az ő életében. Egy csodálatos példa állt előtte, ami segítette őt abban, hogy ennek a változásnak részese lehessen. Az anyai példa, ami azt gondolom, hogy mindnyájunk számára felejthetetlen ajándék. Mert nincs senki a világon, az emberek között, aki úgy tudna csitítani, csendesíteni minket az emberek közül, mint a drága édesanyánk. Hozzá megyünk a félelmeinkkel, a zaklatottságainkkal, hozzá megyünk, futunk a fájdalmainkkal, így van ez gyermek fejjel, és talán még később is. És amikor már nem tehetjük, érezzük, milyen nagy kincs, és milyen nagy ajándék volt az, amíg megtehettük ezt. Emlékszem gyermekkorom hasgörcseire, amelyek mindig édesanyám ölében enyhültek csak igazán. A baleseteim idején mindig hozzámentem segítségért. Néha kétségbe ejtettem őt, amikor látott, ahogyan érkeztem hozzá. Ha valami igazságtalanságnak tűnt az életemben, a környezetemben, ami ért engem, akkor is nála kerestem vigaszt, segítséget. És olyan jó volt ma reggel átélnem, hogy egyik gyermekünk, aki korán fölkelt, egészen korán, hogy édesanyjának készítsen valamit, és köszöntse őt, amikor köszöntötte, jelen lehettem, a kis köszöntő lapon ezt írta meg az ő édesanyjának is, hogy az volt a legnagyobb ajándék, amikor az öletben ülhettem, és hogy még most is ezt szeretném igazán. Azt gondolom, mindnyájan ismerjük ennek a melegségét, ennek az ajándékát, többnyire mindnyájan ismerhetjük. Jó esetben mindnyájunk életében nagy kincs és ajándék ez. Dávid ezzel a képpel, ezzel az illusztrációval, ezzel a hasonlítással ad példát ma nekünk. Így mondja, mint anya a gyermekét. Figyeljünk hát most ezen az Isten tiszteleten az anyai példára, amiből ő is merít, és lássuk meg, milyen nagy kincs ez a többszörös példaadás, amiben az anyai példa és Dávid példája is erősít ma minket. Mindez azért iratott meg, hogy tanuljunk belőle, és hogy másképpen élhessünk. Hiszen nem egy elméleti igazság áll előttünk, hanem egy kipróbált, egy megtapasztalt igazság. Ez azt tükrözi, hogy lehetséges. Lehetséges ez a változás, amit átélt Dávid is. Honnan, hova jutott Dávid? Tudjuk róla, hogy a családja legkisebbje volt. És azt is tudjuk, hogy az ország legnagyobbja lett. Pásztorbottól a királyi pálcáig vezetett az útja. Hatalmas változás. És ez a változás nem volt könnyű egyáltalán. Ez az út semmilyen értelemben nem volt egyszerű. Tele volt külső és tele volt belső buktatókkal. Nyilván nincs most módom, hogy felidézzem az ő élettörténetét, de akik ismerjük, tudjuk ezt. Azonban ez az élettörténet, Dávid élettörténete tükrözi, hogy ezt a változást nem önmagában érte el, nem önmaga jutott úgymond a csúcsra, hanem egyértelműen lépésről lépésre azért emelkedett feljebb, mert az Úr őt erre kiválasztotta, és erre elhívta, és ezt az életében az ő terveként végbe vitte. Van tehát felemelkedés, van, mert az Úr felmagasztal, felemel, ahogyan ő akarja ezt. De ez az út, ez nem az ember útja. Ez nem az ember maga választotta útja. Ez az Isten útja. Ezt látjuk Dávid történetében. Pedig érthető lett volna, ha most egy picit ezt a történetet, egy ilyen mesebeli történetbe ágyazom, hogy a mesebeli legkisebb fiú, akit egyébként, amikor Sámuel felkenni készül, Isten által küldötten ott Isai fiai közül valakit, nem is találják, mert nincs is jelen, hiszen kint van, és pásztorkodik, édesapja nyája mellett, talán nem is gondolnak rá. Érthető lett volna, hogy ez a mesebeli legkisebb fiú úgymond szerencsét próbál, és elindul, ahogyan a mesében történni szokott, és végül a király lányának kezét is megnyeri a próbák után, sőt, végén az egész királyságot is. Aki ismeri Dávid történetét, tudja, hogy ebből a különös képből most, amit ilyen mesebeli helyzetben mutattam be, néhány dolog valóban igazán be is teljesedett. Elnyerte a király lányának kezét, sőt, valóban elnyerte az egész királyságot is, de nem azért, mert szerencsét próbált, nem azért, mert ezt a tervet maga elé tűzte, nem azért, mert elgondolta, hogy neki nagyjá kell lennie. És amikor azt mondtam, hogy tulajdonképpen érthető lenne, ezzel azt akartam kifejezni, hogy az ember szíve mélyén, és ezzel tisztában kell lennünk, testvérek, ott van a vágy, hogy nagyobb legyen, hogy nagy legyen. Valaki azt mondta, hogy az Úr Jézus két fiúról szóló példázatában, amit itt szoktunk mondani, hogy a tékozó fiú példázata, inkább az elveszett fiúk példázata ez az én látásom szerint, ebben a történetben érthető, hogy a kisebbik fiú oda megy az apjához, kikéri a vagyomból ráeső részt, majd elmegy. Miért teszi ezt? Sok-sok oka, sok-sok célja lehet, de talán az egyik egyértelműen, én is nagy akarok lenni. Elég volt nekem abból, hogy én vagyok a kicsi a családban, elég volt nekem abból, hogy mindenki nekem parancsoljon. Ismerős ez? Hát mondhatják azok, akik az első szülöttek, hogy nem. De azt gondolom, ők is ismerik, csak másként. Úgy elgondolkoztam önmagamon is, testvérek, hiszen az én szüleimnek a legkisebb fia, a harmadik gyermeke vagyok, hogy vajon gyermekkoromban ez a kicsinség, ez nem zavart engem, be kell ismernem, hogy de, zavart. Két nagyobb bátyám, akik mindig ügyesebbek voltak, nagyobbak voltak, előbb jártak, több mindent kipróbáltak, több mindent már ismertek. Miért én vagyok a legkisebb? Hogy ne vágytam volna nagyobbnak lenni? Sőt, aztán van egy fordított érzés, ó, de jó lenne, lenne egy kisebb, még egy kisebb. És akkor nem én lennék a legkisebb. Be kell vallanom azért a testvéreknek, hogy nem rossz kicsinek lenni. Mert ez is igaz, és néha ezt is érdemes lenne végig gondolni. És nem igaz az persze, hogy a mesebeli legkisebb az, aki mindig a legmagasabbra ér. Ez sem törvényszerű. De testvérek, mondhatnánk, hogy ez természetes. És az is. Természetes vágy egy gyermeknek, hogy nagyobb akar lenni. A kicsi nagyobb, a nagyobb még nagyobb, aztán így egészen odáig, amíg el nem érünk a felnőtt korig, és már nem nagyon szeretnénk nagyobbak lenni. talán még inkább vissza szeretnénk lépni, legalábbis egy bizonyos értelemben. De azzal is tisztában kell lennünk, testvérek, hogy emögött ott van egy olyan vágy is, amely nem más, mint kísértés. Kísértés arra, hogy nagyobbá legyünk. És ez a kísértés a lázító, az ördög programadása az ember számára, mégpedig az Édenben ezzel kezdte ki, és kezdte el a maga akna munkáját, kezdte ki az Isten és ember, ember és ember kapcsolatát. Mit mondott? Olyanok lesztek, mint az Isten. Nem elég, hogy boldog emberek vagytok. Nem elég, hogy boldog pár vagytok. Nem elég, hogy minden fagyümölcs a tiétek. Nem elég, és most halljuk ezt a hangot, és legyünk figyelmesek arra, hogy ez a hang nem csitult máig sem. Ez a hang bennünk is ott motoszkál. Nem elég. Nem elég. Több kell, nagyobb kell. Az, aki vagyok, az nem elég. Pedig Isten csodálatos áldott lehetőséget adott a kibontakozásra az emberpárnak. Isten azt akarja, hogy növekedjünk szeretetben. Növekedjünk hitben. Növekedjünk az egymás iránti megbecsülésben, a tiszteletadásban. Azt akarja, hogy növekedjünk. Hogy előbbre járjunk. De a nagyra vágyás bűne úrrá lett rajtunk, és ez mindent tönkretesz. A növekedés Isten természetes programja, de a nagyra vágyás kényszerítő ereje az ördögi program. Testvérek, akkor is az, ha manapság rendkívül kifinomult tálalásával találkozunk ennek. A mai alapfelvetés az, a mai korszak, kor alapfelvetése az, hogy minden rossz gyökere az életünkben éppen az, hogy alacsony az önértékelésünk, hogy túl keveset gondolunk magunkról, hogy túl kicsinek látjuk magunkat. Mi többre vagyunk hivatottak, mi többet érdemlünk. Micsoda hangzatos és micsoda megnyerő mondatok ezek, és részben igazak is, ez a legnagyobb gazság, a fél igazságban. Részben igaz is, mert bizony Isten nélkül mi sohasem vagyunk azok, akik lehetnénk. Ha Isten betölt bennünket, akkor megelégített szíve boldog emberek vagyunk. És Isten emelhet följebb, ha akar és visz az ő terve szerint, de nem leszünk megelégítetlenek. De önmagunkat feltölteni, önmagunkat felemelni nélküle, ez olyan üres járat, testvérek, aminek súlyos ára van. Eszembe jutott gyermekkoromból az a úgymond mese tanító könyv, amit nem tudom, hogy ma használnak-e még, de bizonyára többen ismerünk, akik idősebbek vagyunk. Ez volt a könyv címe, hogy Gőgös Gúnár Gedeon. Lehet, hogy van, aki ismeri, elsősöknek készített is könyv volt ez. És tanúságos mese szólt ebben a Gúnárról, aki végül megszégyenül, és majdnem életébe kerül a gőgje. Milyen érdekes, hogy ez akkor még valahogy ebben a mesében, ha még ma is kiadják, leleplezi azt, hogy az emberi vágy, nagyra vágyás, az bizony nagy altra eséssel is járhat. Vagy eszembe jutott egy másik történet, ezt a teológus éveink alatt a latin tanulás közben szemléltük, talán ezt is többen ismerhetik, Fédrusznak a Rána Ruftaet Bósz című műve, ami nem szól másról, mint a szétpukkadt békáról és az ökör történetéről. Latinul elemeztük ezt, most is előttem van az egésznek a képe. Zseniális, jó tanmese ez. Ha valaki nem ismeri, érdemes elolvasni. A lényege, hogy a béka irigyelte az ökör nagyságát. Mert hát ilyen a béka. És mit csinált? Háromszor is felfújta magát, miközben kérdezgette a porontjait, hogy vajon elérte-e már az ökör termetét. A harmadik alkalommal már nem tudott kérdezni.
mert a tanmese szerint szétpukkadt. Hát elég megrázó, de maradandó, felejthetetlen illusztrációja ez a felfuvalkodottságnak. Az ember nagyobbra tör, mint aki, mint ami. És az a baj, hogy nem mással, mint levegővel növekszik, üressel, semmivel. Mert nincs semmije. Mert ezzel soha nem fog megelégedni. Sőt, katasztrófa lehet a vége. Mert a felemelkedés programja még nagyobb ürességhez vezet, testvérek. Ez a különös törvényszerűség. Erről nagyon sokan be tudnak számolni. Nagyon sokféleképpen tudnak róla beszélni. Sok kép, sok példa van előttem, ami mindig úgy megérintett engem. Az egyik, amikor egy gyermekkorában sikeres írónak készülő valaki mesélte el, mondta el a történetet, hogy egész életét erre tette föl, sikeres lett, bestselleríró lett. Körülvették, rengeteg aláírással dedikálhatta a könyveit, és azt mondta, hogy az volt a legszomorúbb, hogy amikor elérte ezt a sikert, azt kellett megtapasztalnia, hogy teljesen üres. A siker csúcsán nincs semmi. Csak üresség. Elég megrázó ez. Vagy amikor valaki így fogalmazta meg, hogy fölmentem a siker útján, és léptem följebb, különböző szintekig, aztán elértem a csúcsra, és akkor vettem észre tehetetlenül, és aztán dühösen, meg megszomorodottan, hogy rossz helyre van támasztva a létre. Elég szomorú tapasztalás ez is. Nem sorolom a példákat, nem is kívánom, hogy kipróbáljuk, de egyértelmű, hogy az önmagunk általi felemelkedés programja ilyen üres járattal jár, és ilyen veszélyeket rejt magában. A megelégedettség helyett a szüntelen hiány hajt tovább. Az elég helyett a még több vezérel. És amikor elérjük, nem elégít meg. Lehet, hogy 3 napig tart a csoda, aztán elmúlik, ha egyáltalán érzünk valamit abból, ami úgymond sikernek tűnik. Olaj a tűzre, a felemelkedés hangzatos szólama, de ez nem a Szentlélek tüze. Ez egy másik forrásból ered. Ez a kísértőnek, a lángra gyújtó tüze. Nem véletlen az, testvérek, hogy Salamon a példabeszédek könyvében Isten szent lelke által ezt vallja meg, hallgassuk csak. 6 dolgot gyűlöl az Úr, sőt, 7 dolog utálatos előtte. A nagyra vágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, a gonosz terveket koholó szív, a rosszra siető futó lábak, a hazugságot beszélő hamis tanú, és a testvérek közt viszályt szító ember. Micsoda látlelet ez a szívünkről? Micsoda látlelet ez az életünkről, a testünkről? Micsoda felsorolás ez, a különös csak az, nem tudom, hogy figyeltük-e, hogy éppen az első hangzott így, nagyra vágyó szemek. Megdöbbentő testvérek. Isten gyűlöli. És Isten előtt utálatosság ez. A nagyra vágyó szem. Milyen megdöbbentő, hogy a mai ember éppen ellenkezőleg beszél erről. Erényként beszél arról, amikor valaki nagyobbra lát. És ne értsük félre, mert itt nem arról van szó, hogy igénytelenek vagyunk, hanem arról, amiről beszéltem, mint motiváció, az ördög csalta búz szívünk vágya, hogy nagyobbak legyünk, mint akiknek lennünk kell. És nem hisztük el, hogy Isten kezében azzá leszünk, akivé lennünk kell. Nem kell ehhez nekünk a magunk vágyait hajszolni. Rá kell hagyatkoznunk, rá kell bíznunk magunkat, ahogyan látjuk ezt Dávid életében is. Mert lehetséges pásztor fiúból királlyá lenni. Isten gyűlöli, Isten előtt utált a nagyra vágyó szem. Vajon te mihez méred ezeket a vágyakat? Mert hogy az ember erénynek tekinti, Isten gyűlöli. Te hogy méred ezt meg magadban? Hogy vizsgálod meg önmagadat e tekintetben? Vajon Észrevetted-e, hogy ég és föld a különbség a megközelítés tekintetében? Minden esetre világos, hogy Dávid látta, hogy mire van szüksége. Érzékelte a kísértést, ahogy a minnyájan, ha őszinték vagyunk, legalább magunkhoz. Tudta, hogy ezzel a nagyra vágyással le kell számolnia az életében. Ezért döntött úgy, hogy szembeszáll ezzel a vágyjal, és az anyai példát követve alázatra törekszik. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya gyermekét, mint a gyermek olyan most a lelkem. Csitítani, csendesíteni kellett a lelkét, mert az tört és törtetett volna hangosan, látványosan, hangzatosan magasabbra. És olyan jó itt is látni, és felfedezni újra, többször beszéltem erről már a gyülekezetnek, hogy mi testvérek felelősek vagyunk a saját lelkünkért, a saját szívünk állapotáért. Nem csak másoknak kell minket csitítani és csendesíteni, mert milyen nagy kincs, amikor egy édesanyja ezt megteheti velünk még. De azt mondja itt Dávid, hogy az ő példáján tanulva, abból tanulva magunkat is kell csitítani, és magunkat is kell csendesíteni. Mint egy anyai lelkülettel kell önmagunk felé fordulni. És milyen különös ez a példa. Azt írja Dávid, mint a gyermek olyan most a lelkem. Vagyis kicsivé lett a nagyra vágyó lelke. Gyermekké lett a nagyra vágyó lelke. És a gyermek megnyugvást talált az anya ölében. Igen, mert a nagyobb tudja megnyugtatni a kisebbet. Ő nem felfelé tekint, hanem lehajol. És nincs kétség abban, hogy ki és mi a dolga. Nem hajtja semmi. Helyén van. Ilyen egy édesanyja. Amikor nem másra figyel, mint a gyermekére, aki éppen most ebben a zaklatottságában arra szorul, hogy megnyugtassa őt. Az Úr Jézus ezt a megnyugvást, ezt a szabadságot hozta el nekünk, az önmagunktól való szabadságot. A benne kapott bővölködés örömét, a megelégedettség titkát, az alázat és a szelídség nyugalmát hozta el nekünk. Ő maga ilyen volt, aki nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az atyával egyenlő, és hogy a mennyből jött, lejött és alázatos volt, a keresztfának haláláig engedelmesen, és lehajolt, hogy megmossa a tanítványai lábát, és példát hagyott, hogy mi is eképpen cselekedjünk. Jézus Krisztus szabadságot hozott nekünk, az alázat, a szelídség szabadságát, ennek az erejét, és tudjuk, hogy ő, aki magát megalázta, oly nevet kapott, amely minden név fölött való, mert felmagasztalta őt az Atya. Ő mondja, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét naponként, és kövessen engem. Vagyis az önmegtagadás egyik eleme része az önzés, a nagyra vágyás megtagadása is egyben. Ha én Jézust akarom követni, akkor nekem le kell számolnom a nagyra vágyás gőgével. Aztán így mondja Jézus, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. A megnyugvás lehetősége a szelídség, és az alázatosság útján lehet a miénk. Ha készek vagyunk ezt Jézustól tanulni, és készek vagyunk az ő igáját magunkra venni. Ez testvérek egy tudatos döntés naponta, ahogyan ő is utal erre szavában naponként. Hiszen lehet választani a kísértő nagyra vágyás útját is, ami nem ígér nyugalmat, csak csalóka ábrándot. De lehet megnyugodni és nyugalmat találva boldogan élni valóban a szelídség és az alázat útján Jézus Krisztus követésében. Dávid az anyai példa nyomán nagyon komoly változásra jut. Mert nem csak az volt valóság az életében, hogy a legkisebbből a legnagyobb lett, hanem az is, hogy a nagyra törős kicsiből alázatos nagy lett. És testvérek, mindez Isten csodálatos műve Dávid életében, aki kész volt Istennek engedni, aki kész volt szembehelyezkedni önmagával, a belső ösztönzéssel, a kísértő hangjával, a még többre való törekvés csalóka vágyával, ábrándjával, és kész volt legyőzni önmagát, és átadni magát az ő urának. Vallomásra, testvérek, megrendítő és bátorító. Kívánom minnyájunk szívébe vésni, s ha nem tehetem most, kérem, hogy olvassuk, és akár tegyük magunk elé naponként. Ezt mondja, Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem, nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Milyen józan, és milyen felemelő bizonságtétel ez. A hívő ember vallomása, aki nem élményeket keres megelégítetlen szívvel, mindig valami nagyobb, valami rendkívüli, valami magamon túli kell nekem, hanem az Urat keresi a csendben, a megnyugvásban, mint a gyermek az anya ölében, a pihenést, a csitítást, a megnyugvást. A hívő ember őrzi a szívét, testvérek, az ige szerint minden féltett dolognál jobban, hiszen azt mondja az ige, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet. Mitől? Többek között a nagyra vágyás kísértésétől is. És ezért mondja, olyan csodálatos ez a vallomás, Uram, nem fuvalkodik fel a szívem. Dávid őrizte a szívét, de őrizte a szemét is, a kevésségtől, hogy ne nézzen olyanra, ami több, ami nagyobb, mint ami neki van, mint ami neki kell. Az ő urára nézzen, és higgye el, hogy amire szüksége van, vagy amit Isten el akar érni benne, azt majd elvégzi. És őrizte az ő akaratát, az ő tetteit is, őrizte magát a nagyratöréstől. Alázatban maradt, alázatot keresett, aki nem lenézett másokat, hanem az Úr Jézus indulata szerint felnézett másokra. Aki nem megaláz másokat, hanem aki felemel másokat. Ez Jézus lelkülete. És olyan különös, hogy ez a zsoltár, és végül csak erről szeretnék egy mondatot mondani, ez a zsoltár abba a 15 zsoltárba tartozik, amely az úgynevezett lépcsők éneke, sírhámálót mondja a héber, vagy a régies nyelvezettel többen ismerik így, a grádicsok éneke, zarándok ének. Azért ezek a kifejezések, azért van ez felé írva ennek a 15 zsoltárnak, mert ezt akkor énekelték a Jeruzsálembe érkező zsidók, amikor a nagy ünnepre felmentek a mintegy 1000 méter magas Jeruzsálembe, és úgymond felfelé menve, mindegy lépcsőkön egyre följebb jutva énekelték ezeket a zsoltárokat, és imádkozták. És olyan érdekes ez, hogy ez a zsoltár, amit idéztem, ez a 12. a 15-ből, ami egy jelképes dolog most, már majdnem ott van fenn. Már majdnem a célnál van az utazó, az zarándok, ahogy megy föl Jeruzsálembe. És jelképes ez a bizonságtétel. Már majdnem fent vagy, de mire van szükséged? Alázatra. Már majdnem elérted a célt. Mire van szükséged? Alázatra. Ne bízd el magad. Ne bízd el magad soha. Bárhova érkeztél, bármit is elértél, bármit is készített az Úr, bárhol is vagy, maradj alázatban. Így maradhatsz békességben. Így maradhatsz az, akinek lenned kell. Azt mondja az Úr Jézus a gyülekezetnek, a gyülekezet tagjainak, légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. És bár nem mondja így, de az íge összefüggésében mondhatjuk magunk, légy alázatos, mint halálig. Az utolsó pillanatig, míg föl nem érsz a mennyei Jeruzsálembe, az utolsó pillanatig is légy alázatos a te Isteneddel. Mert akkor vagy boldog, akkor vagy nyugodt, akkor lehetsz békességes szívű ember, akkor leszel az, akinek lenned kell, akivé téged Isten tenni akar. És ha ő emel fel, mint ahogyan Dávidot vagy Józsefet emelte föl az Úr, akkor ott, ahol vagy, áldott, hasznos eszköz leszel, és betöltöd azt a hivatást, amire elhívott téged az Úr. Adjunk hálát ezen a mai napon az anyai példáért, ahogyan a Zsoltárban Dávid vallomást tesz, hiszen önmagával, lelkével úgy cselekedett, ahogyan édesanyjánál látta. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét, mint a gyermek, olyan most a lelkem. Kívánom, hogy ilyen gyermeki lélekkel tudjunk élni, mert tudjuk, ilyeneké a mennyek országa. Amen. Köszönjük, édesatyánk, hogy lehajoltál hozzánk ezen a mai vasárnapon, és köszönjük, hogy engedted, hogy a te jelenlétedben, a te szeretetedben együtt legyünk. Köszönjük, hogy megszólítottál igéddel, a vallomással. Köszönjük, hogy gondod volt és gondod van arra, hogy az életünket a te kezedben formáld, hogy azzá legyünk, akikké lennünk lehet, hogy boldog emberek legyünk veled, és boldogan élhessünk egymással. Köszönjük, hogy leleplezed a nagyra vágyásnak, a nagyra törésnek, a gőgnek, a felfúvalkodottságnak a pusztító erejét. Bocsásd meg, hogy olyan mélyen bennünk él mégis. Segíts, hogy le tudjuk ezt küzdeni, és segíts, hogy tudjunk valóban tőled tanulni Úr Jézus Krisztus szelídséget és alázatot, és megnyugvást, békességet találva, te igádban járva, úgy élni, hogy az másokat segít, mások javát munkálja, és téged dicsőít. Hagy tegyük eléd, Urunk, a betegeinket, hagy tegyük eléd az elesettjeinket, hagy tegyük eléd a gondok között küszködőket, hagy tegyük eléd azokat, akik valóban úgy látják, hogy túl kicsik. Könyörülj rajtuk, hogy meglássanak téged, hogy te szereted őket, mert te lehajoltál, és lehajolsz a kicsikhez. A semmiket választottad ki, Urunk, hogy megszégyenítsd a valakiket. Kérünk, könyörülj rajtunk, hogy megértsük, meglássuk, hogy ha te kezedben vagyunk, a legjobb helyen vagyunk. Áld meg, kérünk, a gyülekezetet, áld meg az otthonainkat, áld meg a munkánkat, áld meg az előttünk lévő időt, és vezess bennünket, és emlékeztess a te igéd által, hogy téged követve, Úr Jézus Krisztus, önmagunkat megtagadva, előbbre jussunk a hídben. És mindvégig, ahogyan megyünk az úton, hagy maradjunk alázatban, és hagy dicsérjünk téged, aki mindennél nagyobb vagy, és aki megérdemelsz minden dicséretet. Kérjük, hallgass meg lelked által, s vigy tovább minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.